Az elmúlt másfél évben három nemzetközi fotós expedíción vettünk részt Komáromi Csaba fotóstársammal együtt. Kétszer jártunk az északi sarkvidéken, és egyszer az Antarktiszon, a déli sarkvidéken. Az első útunk 2016. augusztusában volt, 12-en vágtunk neki az északi sarkvidéknek egy nemzetközi csapat keretén belül. A Spitzbergákról indultunk egy jégtörő hajóval, és közel 2400 kilométert hajóztunk egészen fel a jeges tengerig, amíg a jég engedett bennünket, és az ottani tájat, jeges világot, vadvilágot fotóztuk közel két héten keresztül, hogy ez egy nyári augusztusi expedíció volt, tehát 24 órán keresztül fotózhattunk, mert ilyenkor a nap nem megy le azon a magasságon, egészen a 82. szélességi fogig jutottunk el. A második utunk az tavaly volt novemberben az Antarktiszra, Chiléből, Puerto Williams nevű kikötőből, ez egy katonai támaszpont Chilében, hát a legdélibb település a Földön. Onnét indult egy jégtörő hajó, a Polar Pioneer, amin 50 természetfotós volt a világ különböző országaiból, és két héten keresztül az antarktiszi félsziget környékén és az azt környező szigetvilágban fotóztuk meg, úgymond a tavasz közepén lefotózható állatvilágot és tájakat. Nagyon izgalmas kis utazás volt ez is, mivel egy két és fél napos Drake átjáró hajózásával kezdődik az út, és hát ez bizony elég viszontagságos volt még az edzettebb hajózóknak is. A harmadik sarkvidéki expedíciónk az most volt idén 2018 márciusában. Ismét a Spitzbergákra repültünk, mert szerettük volna a téli környezetben is megfotózni az ott nyári környezetben látott vadvilágot. Ugye március közepe a Spitzbergákon, illetve attól északabbra még valójában a téli arcát mutatja ilyenkor a természet. Nem tudtunk olyan magasra feljutni, mint korábban, ugyanaz a jégtörőhajóval mentünk, mint 2016. augusztusában, szintén 12-en, más országokból, de egy nemzetközi csapat keretén belül.
Hogyan kerül be a fotós egy-egy ilyen nemzetközi természetfotós csapatba? Ehhez azért reputáció kell, különböző díjak, vagy egyszerűen jelentkezik valaki, befizeti az összeget és elindulhat?
Tulajdonképpen jelentkezhet bárki, aki egy ilyen projektben részt vesz, mert itt nem csak fotózásról van szó, hanem van ennek egy olyan utóélete, hogy azok a állatok, amiket megfotóztunk, azokat bizonyos biológiai kutatási programokban is felhasználni akarják, tehát több fényképünket elkérték. Volt úgy, hogy bálnákat fotóztunk, és a pupos bálnáknak az új lenyomata gyakorlatilag a farkuszonyán lévő mintázat. Tehát mindegyik bálnának más a mintázata, és az elkészült fotókat, azokat elkérték kutatási és állatszámlálási programhoz, mert be tudják azonosítani, hogy melyik faj ez. Egyébként az, hogy hogyan össze a társaság, ez teljesen véletlenszerű. Közel másfél-két évvel előre kell gondolkodni annak, aki egy ilyen fotós expedícióba belevág. Tehát szűrés természetesen nincs előtte, de láttuk a többi fotóst is, akik velünk voltunk, mindegyikük felkészült, tapasztalt, több éve fotózó, komoly technikát magával hozó természetfotós volt, akiknek nem volt probléma 24 órából 20 órán keresztül fotózni.
A jégolvadás mennyire drasztikus, mennyire lehet ezt megítélni fotós szemmel, vagy esetleg milyen szép képződményeket alkot ez a pusztulás?
A Longyearbyen nevű településről indult a jégtörő hajónk, ez a 78. szélességi fokon van, és a 82,5 szélességi fokig jutottunk fel, tehát ez magasságban 450 kilométert mentünk, a 10-14 napos túránk alatt mentünk összesen 2000 kilométert, tehát ez a teljes útvonalat jelentett ez a távolság. Legészakabbra körülbelül 700 kilométernyire voltunk a pólustól, de ott már a jég az megfogta a hajónkat, és nem is akartuk mélyen megtörni a jeget, mert ugye a jegesmedvéknek egy bizonyos jégminőség az optimális az ő életterükhöz, a vadászterületükhöz, és azt a fajta jeget nem szabad törni semmilyen célból sem. Tehát a jég széléig elértünk, és ott haladtunk a jég peremén körbe, fókákat, bálnákat, rozmárt, és hát több jegesmedvét sikerült lencserére kapni. Az első úton kb. 25 jegesmedvét láttunk 14 nap alatt, ebből 6 darab jegesmedve volt fotózható távolságon belül, ez körülbelül egy ilyen 50-100 métert jelent. A második utunkon, ami most volt márciusban, a 8 napos útból 6 napig semmi nem történt, csak távcsöveztünk éjjel-nappal a parancsnoki hídról. A 7. napon találkoztunk először medvével, Nagyon meglepődött az egész társaság egyébként, hogy ennyire sokat kellett várni ahhoz, hogy egyáltalán lássunk medvét. Nagyon távol is voltak egyébként, nagy teleobjektívekkel tudtuk csak fotózni őket, szép jeges, havas környezetben. Nem volt egyszerű, mert a golf áramlat ugye egyre melegszik, és azok a fél-negyed fokok, amennyivel melegebb, ezeknek a hatása óriási. Tehát a Spitzbergáknak a nyugatra eső része, ami a golf áramlathoz közeli, ez a rész, ez gyakorlatilag jégmentes volt egészen a 80. szélességi fokig. Általában az elmúlt évtizedek alapján 79. szélességi fokig lehetett felhajózni, tehát közel 100-110 kilométerre lehet most már magasabbra feljutni így március környékén. A keleti oldala az teljesen fagyott a Nova Zemlya és a Ferenc József föld felől, és az ott uralkodó szélirány is általában a Spitzbergáknak a dél-keleti oldala felé tolja a jeget, de a nyugati oldal az gyakorlatilag jégmentes volt.
Már említette, hogy legalábbis a nyári időszakban jó néhány medvével találkoztak. Csak a hajóról fotózták őket, vagy esetleg megpróbáltak közelebb merészkedni, tehát kimentek-e a szárazföldre, vagy csónakba is szálltak-e?
Amikor egy jeges medvét megláttunk, akkor megállt a hajónk. Ez körülbelül ilyen másfél-két kilométernyi már lehetett látni távcsővel. Megállt a hajó, és ez a kötelező gyakorlat, hogy nem közelítjük meg a jeges medvét, hanem ő, vagy a jeges medvék, ha többen vannak, ők döntik el, hogy kíváncsiak-e és közelebb jönnek, tehát érzik a szagokat, nagyon jó a szaglásuk. Ha érdeklődőek, akkor közelebb jönnek, és azon a távolságban belül, amikor már fotózható, akkor óriási szerencsés lehet fotózni őket. De általában 50-50% az esély, előfordult, hogy nem hajóhoz jött, hanem ő eltávolodott és elment. Ilyenkor nem lehet követni, üldözni, tehát ilyenkor el kell fogadni, hogy ő nem kíváncsi ránk. Volt olyan eset, amikor motoros gumicsónakba, úgynevezett Zodiacba szálltunk, és a jégtáblák között amennyire lehetett, egy sziget partján lévő jeges medvét próbáltunk megközelíteni. Ez egy jégmentes sziget volt, a legészakibb sziget világban, Spitzbergáknak a tetején, és hát ott láttunk egy nagyon sovány jeges medvét, amint hínára táplálkozott. Valószínű, hogy a tél végeztével nem tudott a jégtáblak éjszakra sodródni, ezért ott ragadta a szárazföldön, és nagyon rossz állapotban volt. Különféle gyökereket, növényi maradványokat, hínát, darabokat rágcsált a vízszélén. Öt, körülbelül olyan 10-15 méterre tudtuk csónakkal megközelíteni.
A jegesmedve már a klímaváltozás szimbólumává vált, tehát akkor azt mondja, hogy ilyen rossz állapotban lévő medvét is láttak, de általánosságban mi mondható el, hogy mennyire voltak rossz bőrben ezek az állatok?
A Spitzbergákon közel 2-2,5 ezer jegesmedve él, több is, mint ahány lakos, mert 2000 körüli az a lakosság száma, ami a Spitzbergákon található, és nyáron ugye kevesebb, mert a jégtáblákkal a nagy részük felsodródik, de amelyek ott maradnak, nem nagyon találnak táplálékot. Lehet ilyen különféle maradványokkal táplálkozniuk, amit mondjuk partra tud sodorni a víz, a hullám, esetleg bálnákat, vagy valamilyen más állatmaradványokat, de nagy jövő nincs a szárazföldi jegesmedvéknek. Többiekkel is ott beszélgetve meg voltak velünk szakértők is, akiknek ez a kutatási területük. Ők mondták, hogy körülbelül 2050-re várhatóan a jegestenger áthajózható lesz nyáron. Tehát nyaranta el fog tűnni a jég a jegestengerről. Ez azt jelenti, hogy a jegesmedvék élettere az roppant módon beszükül, illetve azok a nemzetközi társaságok, a különböző földgáz és kőolaj nyersolaj kutató társaságok, amelyeknek most a jelenlegi jég határ szabb korlátot. Ők éjszakabban is folytathatják a tevékenységüket, és mivel jégmentes lesz ez a felület nyáron, valószínűsíthető, hogy nagyon hamar be fog indulni a teherhajó forgalom ezen a vidéken, ami most ugye áthajózhatatlan a folyamatos jég miatt. Ami azzal jár, hogy egyszerűen felbojdul, felzavarodik az a környék, ahol ezek az állatok élnek. Jelenleg kb. 25 ezer egyedbe tehető az a jegesmedve állomány, ami az északi sarkvidéken található.
A medvéken kívül úgy tudom, hogy azért találtak olyan állatpopulációkat, amik viszonylag jó kondícióban voltak, például ilyenek a tengeri madarak kolóniái, és ez is élmény volt.
Igen, már amikor elindult a hajónk Lungyerbyenből, folyamatosan követtek minket a úgynevezett három ujjú csüllők, és a különféle tengeri madarak, a sirályhojszák, amik, ahogy a hajó ment, és ugye törtük ezt a finomabb jeget, illetve hogy hullámzott a víz a hajó után, kapdosták ki a vízből a különféle apró állatkákat, rákokat, halakat, és végig kísértek minket. Nagyon érdekes volt látni az egyik legritkább sirályfajta hósirályt, gyönyörű, teljesen fehér. Különféle halfarkasokat láttunk barna halfarkast, óriás halfarkast, nyílfarkú, égfarkú halfarkas, nagyon szép tollazatú malárkák, valamint atlantik lundát, a szirtek környékén pedig brünich és vastag csőrű lummákat, amiket viccesen északpingvinjenek neveznek. Talán egy különbség azért van a déli pingvinekhez képest, hogy a lummák ők tudnak repülni, bár a vízben ők is ügyesebben mozognak, mint a levegőben.
Sorolja a madarakat, hogyan lehet erre készülni, hiszen itthon nem találkozik ilyen állatokkal az ember, tehát előtte tanulmányozták a térség élővilágát könyvekből?
Persze, minden expedíció előtt komolyan felkészülünk a várható vadvilágból, tehát megfelelő forrásokat lehet találni az interneten, illetve könyvekből, enciklopédiákból, egyéb más ilyen kutatási tudományos anyagokból. Komolyan veszem ezeket az utakat, és felkészülök belőlük. Nem egyszerű ennyi madarat részt megismerni, beazonosítani, de tapasztaltabb utazók, akik velünk voltak, illetve a kutatók, ők segítettek a beazonosításban. Ugye egyrészt nekünk magyarok kell beazonosítani, majd angolul is, mert ugye angol volt a közös nyelv, aztán persze itthon még az ember utána jár latin neveknek, és én minden utcról csinálok egy fotókönyvet, ahol ezeket a fajokat beágyazom a könyvemben, latin nevekkel, különféle jellemző tulajdonságaikkal. Tehát egyfajta gyűjtőmunka is számomra ez a fotózás.
Eddig végig az északi sarkról beszéltünk, ahol köztudomásulag ugye sokkal jobban jelentkezik az olvadás és a klímaváltozás hatása, de már a déli sarkon is olvadnak és megyényi mértékben szakadnak a tengerbe a jégselfek. Tehát a déli sarkon milyen tapasztalataik voltak itt, milyen állatokkal találkoztak és a jég milyen állapotban van?
November 1-én indultunk Chiléből, és ez az ottani tavasznak a közepe. Mi voltunk az első hajó, aki ezt a szezont elkezdte, mert később, ilyen december-január környékén több nagyobb hajó is elindul, hát általában turistákkal, 50 fotós volt a fedélzeten. A célunk az antarktiszi félsziget és annak a környező szigetvilágának a feltérképezése volt. Meglepetés volt számunkra, hogy az antarktiszi félsziget északi részén a Vedde tenger irányába nem tudtunk tovább haladni, mert jégtorlasz fogadott minket, és ezért többször is útirányt kellett változtatnunk. Majd a nyugati oldalán az antarktiszi félszigetnek egészen a Lömér csatornáig, a Dankó szigetig hajóztunk le. Többször, naponta 2-3-szor partra szálltunk a szigeteken is, és a kontinensen is. Háromféle pingvint tudtunk megörökíteni, az egyik a szamár pingvin, az ádéli pingvin és az álszíjas pingvin. A pingvineken kívül találkoztunk fókákkal, medvefókával és veddelfókával. Távolban láttunk leopárdfókát is, de nem fotózható távolságon belül, valamint rengeteg jéghegyet. Ezek a jéghegyek általában a selfjégekről válnak le, a tábla jéghegyek, és komolyan befolyásolni tudják a hajózás irányát. Mint említettem, vissza is kellett fordulnunk és módosítanunk is kellett többször a hajózási irányunkat. 3-4 helyszínre nem tudtunk így bejutni, mert a orosz hajós kapitány, tehát orosz tulajdonú volt a jégtörő hajó, nem vállalta azt, hogy behajózik kellene egy szűkebb szorosba vagy csatornába, mert amennyiben megfordul a szélnél, ott bent vagyunk, megfordíthatja ezeket a zajló jégtáblákat, és eltorlaszolhatja az utunkat visszafelé. Ezért valódi expedíciós utazás volt, mert a partraszállások sem voltak tervezhetőek, illetve ahol láttuk, hogy esetleg pingvin kolóniát tudunk megközelíteni, ott sokszor motorcsónakból combközépig érő jeges vízbe ugráltunk ki, és igyekeztünk ki a 15-20 kilós fotós felszereléssel a hátunkon a partra. Ilyenkor 4-5 órát tudtunk fotózni egy-egy alkalommal, mindig megbeszéltük, hogy hány órakor megy az utolsó csónak vissza a hajóra, és itt szétszélettünk, és hát mindenki próbálta a lehető legjobbat kihozni abból a pár órából. Fantasztikus, színes környezet. Az embernek először az Antarktiszról ugye az jut eszébe, hogy hó és jég és kék és fehér minden, De azok a napkelték és napnyugták, amiket mi ott tapasztaltunk, mint egy mesevilág úgy nézett ki. Rengeteg ilyen színes fényekben, állatokkal tarkított tárészlet készült. Mindenkit szívesen várunk ezen a kiállításon, a Természettudományi Múzeumban, Olvad a jövőn címmel, és július 2-ig látogatható a múzeum nyitvatartás idejében.
Még a kiállításról akartam kérdezni, hogy hány képet mutatnak itt be, és milyen felépítése lesz a tárlatnak.
A 3 utazásunk alatt közel 50 ezer természetfotót készítettünk, és ebből 51 darabot tudunk bemutatni a múzeum kupolatermében. Ez az 51 darab kép körülbelül fele-fele arányban osztjuk meg az északi sarkvidék és a déli sarkvidéken készült képek között. Nagyméretű nyomatokról van szó, amelyeket 3 mm-es alumínium divont lemezre kasíroztunk. Remélem minden látogató megtalálja a kedvenc képét.